paradicsomnak te szép élő fája. Ó, drága Jézus, Istennek báránya, te vagy lelkünknek igaz megváltója, szabadítója. Értünk egyedül, szörnyűként szenvedtél, megfeszített vén, tövéset viseltél. Mi bűneinkért véreddel fizettél, megölettettél. Jézusunk, kérünk, szenteld meg lelkünket, hogy megbocsássuk mi is a bűnöket. Mindeneknek kék ellenünk vétettek, és elestenek. Adjad, hogy mi is értük könyörögjünk, téged követvén szívből esedezzünk, hogy sok szentekkel te hozzád mehessünk, üdvözülhessünk. Hála legyen a mennybéli Istennek, ki megváltója a bűnös embernek, és megszerzője szent békességünknek, üdvösségünknek.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aké a dicsőség örökkön örökké. Amen. Böjt negyedik vasárnapján hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt ószövetségi szentigét, amint megírva találjuk Ézsaiás próféta könyve 30. részében a 18. verstől a 23. versig a következőképpen. Azért vár még az Úr, hogy megkegyelmezzen nektek. Azért hallgat, hogy irgalmazzon. Mert bár az ítélet Istene az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. Ne sírj többé, Sion népe, amely Jeruzsálemben laksz. Bizonyosan megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz. Amint meghallja, válaszol neked. És bár szűkösen adott kenyeret, és kimérte a vizet az Úr, nem állítják többé félre tanítóidat, hanem saját szemeddel láthatod tanítóidat. Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót, ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le. Tisztátalannak fogjátok tartani az ezüsttel bevont bálványszobrokat és az arannyal borított istenszobrokat. Kiszórod azokat, mint valami undokságot, és ezt mondod, ki veletek? Ő pedig esőt ad a magra, amellyel beveted a földet, és kenyeret ad a föld terméséből, amely bőséges és tápláló lesz. Nyájad tágas legelőn legel azon a napon. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, hadd kezdjem az igehirdetést egy régi ének néhány sorával. Ennek a régi éneknek a magyar fordítása, az első versszak így hangzik, bűnbánók legyünk, mert rövid az élet. Nem is gondoljuk, s már itt az ítélet. Gúnyolódásra ne bírjon senkit sem, hogy vár az Isten. Az elődök ebben a nyíregyházi evangélikus nagy templomban is, a Tranoszius énekeskönyvből énekelhették még ezt az éneket. Annak a szövegéből tényleg csak az első sorokat idézem. Pokányi csinyme, nyeb csasz krátki máme, prígye gyen pánye, prövnyes se nyedáme. Bűnbánatot tartsunk, mert rövid időnk van. Jön az Úr napja, előbb, mint ráadunk. Nagyon érdekes persze az a nadáme szó, mert benne rejlik, hogy úgy adni valamire, hogy abban szidás, gyalászkodás is van. Jön az Úr napja, el fog jönni. Meddig még? Nem tudjuk. És közben ott van mindegyikünknek a múló élete fölött ez a kijelentés. És ez a tudat, amit próbálunk magunktól elhárítani, de jobb, ha nem hárítjuk el, hogy rövid az időnk, lejár az időnk. Gyászoló, emlékező családok is vannak közöttünk. Fiatalon elhunyt testvérünknek a temetésére is készülünk a napokban. Rövid az időnk. De vár az Úr. Micsoda nagy dolog, hogy vár az Úr. Miért vár? Az ember sokszor zúgolódva kérdezi, hogy miért vár még az Isten? Miért nem csap oda? Miért nem söpri el már a gonoszokat? És teremt rendet ebben a világban az Isten, ha van. Így kérdez sok ember. Aztán, ha igazán oda kerül Isten világosságába az életünk, akkor már rádöbbenünk, hogy ha a gonoszokra ítéletet kérünk, azt magunkra is kérjük. És megrendülten kezdjük fölismerni, hogy engem is el kellene söpörnie a Szent Istennek az ő igaz ítéletével. Milyen nagy dolog, hogy vár. Nem azért vár, mert tehetetlen volna. Nem azért vár, mert mindent elnézne. Az Isten bocsánata az nem elnézés. Van az Istennek elnézése is abban, ahogy időt ad. Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, kérdezi Pál apostol a római levélben. És nem veszed tudomásul, hogy Isten jósága téged megtérésre ösztönöz? És ebben a mondatban már benne volt az, hogy miért vár az Úr. És nem vár a végtelenségig. Ezt is világosan hirdetnem kell nektek. Péter apostol a második levelében írja azt, tudjátok meg, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, és a saját kívánságaik szerint járnak. És ezt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák meghaltak, minden ugyanúgy marad, aztán Péter ír arról, hogy szándékosan megfeledkeznek Isten korábbi történelmi ítéleteiről, ezekből ő az özönvizet emeli ki. Hát amikor ezt fölidézem, ugye érzékeljük mindnyájan, hogy nem csak nyakig, hanem a fejünk búbjáig benne vagyunk ma ebben a helyzetben. Amiről Péter apostol profétai módon írt. És aztán mit fűz hozzá? Mivel folytatja? Nem késlekedik az Úr az ígérettel, mint némelyek gondolják, hanem hosszan tűr értetek, mert nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Miért vár az Isten? Ezért vár az Isten. Olyan megrendítő szépséggel fogalmazta meg ezt egy énekben, még az 1800-as években élt egykori lelkész Margócsi József is. Amikor kimondom ezt a nevet, rögtön tisztázni kell ugye Nyíregyházán, hogy természetesen nem arról a Jocó bácsiról van szó, aki itt nevezetes ember volt, hanem ha utána kutatunk, arra lehet következtetni, hogy az ő dédapjának a testvére volt ez a lelkész. Isten, hűséges atyánk, hosszú a te türelmed. Nem bocsátod rögtön ránk bosszuló ítéleted. És mi erre nem figyelve napról napra vétkezünk, s tőled elvetemedve a bűnben elsüllyedünk. Micsoda őszinte válasz az Isten igéjére, ugye? Aztán még néhány részlet belőle. De bár elvetemedünk, nem fordulsz mi tőlünk el, sőt, kezed nyújtod nekünk, hogy a bűnből fölemelj. Atyailag hívogatsz, ígérsz bűnbocsánatot, s Jézusért kegyelmet adsz, hol találsz bűnbánatot. Na, ez egy kulcsmondat. Jézusért kegyelmet adsz, hol találsz bűnbánatot. Miért vár az Isten, ha nem bocsátja ránk még haragját s erre az egész világra? Miért várt egykor Izrael népe közelebbről a júdai országrész történetében is? Azért vár, és olyan hangsúlyos az eredeti szövegben ez, hogy azért, hogy megkegyelmezzen nektek. Azért hallgat, pontosabban fenséges, hogy irgalmazzon. Mert az ítélet istene az Úr, szent ítélő Isten, akinek szentségéből csak az ítélet emésztő tüze származhat. Minden bűnre, minden gonoszra. A kárhozat mindegyikünkre. És mégis boldogok mindazok, akik benne reménykednek, egészen pontosan, akik őrá várnak. Őrá várnak már, mert a szomorúságból, a nyomorúságból, a szorongatottságból hozzá kiáltanak. Igen, amikor szorongattatásban van az ember, ez éppen Isten eszköze lehet abban, hogy oda fordítson magához. Oda szorítson magához. És Ézsaiás próféta, akinek sok ítéletes kijelentést is kellett az Úr igéjeképpen hirdetnie, abban a helyzetben, amikor elhangzik ez a profécia, akkor ígéretet is hirdethet. Milyen volt akkor Júda országának az állapota? Ezékiás király uralkodott ekkor már, aki megtisztította a jeruzsálemi templomot az asszír bálványkultusztól, amit oda Ezékiás apja vitt be. Volt egyfajta ószövetségi reformáció Ezékiás korában is, aztán rá egy évszázaddal később megint Jósiás király idejébe. És Ezékiás maga is őszintén Istenhez fordult, abban a nagy szorongatottságban, amelyet az jelentett, hogy az asszír birodalomnak a hódító seregei fölvonultak, az összes környező országot letarolták, sőt Júda királyságának a nagy részét is elfoglalták. Ott volt körül zárva Jeruzsálem. Emberileg csak a pusztulást lehetett várni. Fenyegető levelet kapott az asszír királytól Ezékiás. Siralmas helyzet volt. És akkor hangzik föl azoknak, akik magukat megalázzák Isten előtt, királyukkal együtt, hogy ne sírj többé Sion népe, amely Jeruzsálemben laksz. Bizonyosan megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz, amint meghallja, válaszol neked. Mindezt úgy hallgassuk, hogy megiratott a mi okulásunkra, és íme a mi biztatásunkra is. Kiálts az Úrhoz, őszintén, bűnbánattal, s meghallgat. Néhány fejezettel később olvashatjuk itt Ézsaiás könyvében, hogy Ezékiás király hogy imádkozott. Hogy tette oda Isten színe elé az asszír nagykirály fenyegető levelét? Ezt mondta, seregek ura, Izrael istene, aki a kerubokon ülsz, egyedül te vagy a föld minden országának istene. Te alkottad az eget és a földet. Uram, hajtsd hozzám füledet és hallgass meg. Uram, nyisd ki szemedet és láss. Halld meg Szanhérib minden beszédét, aki azért küldte ide ezt az embert, hogy gyalázza az élő Istent. Igaz, Uram, hogy Asszíria királyai elpusztították a pogány népeket és országaikat. Isteneiket tűzbe vetették, mert azok nem is voltak istenek, hanem csak emberi kéz alkotásai, fa és kő, ezért pusztíthatták el őket. De most Te, Urunk Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből, hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy egyedül az Úr. Ézsaiás Ezékiás királynak erre az imádságra hirdethette az Úr válaszát. hirdethette, hogy fogja Isten megszégyeníteni Jeruzsálem falai előtt az asszír sereget, az asszír nagy királyt. És hirdethette az ígéretet, neked pedig ezt a jelet adom, ebben az évben azt teszitek, ami a tarlón nő, a második évben azt, ami annak a magvaiból hajt, a harmadik évben azonban vessetek és arassatok, ültessetek szőlőt és egyétek a gyümölcsét. Akik megmenekülnek és megmaradnak Júda házából, azok újra gyökeret vernek lenn, és gyümölcsöt hoznak fenn, mert Jeruzsálemből terjedt szét a maradék, és a Sion hegyéről azok, akik megmenekültek. A seregek urának féltő szeretete műveli ezt. Itt volt még konkrétabban az az ígéret, hogy bár most szűkösen adott kenyeret, és kimérte a vizet az Úr, de a megtérés nyomán és a megszabadulás nyomán, amit Isten ad, mássá lesz minden. Isten esőt ad majd a magra, amellyel beveted a földet, kenyeret ad a föld terméséből, amely bőséges és tápláló lesz. Nyájat tágas legelőn legel azon a napon. Ezt olvashattuk a kijelölt ige szakasz végéről. Itt azt is el kell mondanom, hogy Izrael népe földi elhívatást és földi ígéreteket kapott Istentől. Amikor mi mindezt olvassuk, nekünk úgy íratott meg ezt tanulságunkra, hogy annál inkább becsüljük a mennyei elhívást, amelyben az új szövetség népe, a Jézus Krisztushoz megtérők részesülnek. A legnagyobb áldás, hogy megtérít minket a magunk gonoszságából az Isten. De a megtérésnek mindig ez a lényege. Az Ószövetség idején is ez volt. Isten ígéretei mind be fognak teljesedni, azt is hadd mondjam el, a földi vonatkozásúak is. Több részletben, van úgy, hogy több fokozatban. Végül majd Jézus Krisztus dicsőséges messiási uralma alatt be fog teljesedni mindaz, amit Izrael maradékának megígért az Isten. És ez az áloga annak, hogy be fog teljesedni mindaz is, amiről mi az új szövetség hívői így vallhatunk, megint Péter apostol második leveléből idézem, hogy mi pedig új eget és új földet várunk, amelyekben igazság lakozik. Kiknek lehet ez a reménységük? Kik várhatnak így az Úrra? Hát csak azok, akik megtérnek hozzá. Mi történik a megtérésben? Az, hogy az Úrhoz kiáltasz. És ha őszintén ő hozzá kiáltasz, nem csak valamit akarsz tőle, nem csak annyit, hogy az aktuális bajokból éppen kimentsen, aztán föllélegezz, és utána még megint a magad útján tovább, hanem tényleg ő hozzáfordulsz, bűnbánattal, elismerve, hogy méltó vagy az ő ítéletére, és kegyelmet kérsz. Mihelyt meghallja, válaszol neked. Megbocsáttattak a bűneid. Hallhatjuk mi már Jézus Krisztustól magától úgy, hogy a szívünket átjárja ez a felszabadító, feloldozó ige. Mi attól a Jézustól hallhatjuk, aki önmagáról mondja, hogy én vagyok az élet kenyere. A nagy kenyér csoda után erre akarta tanítani azokat, akik nagy tévedésükben őt földi királlyá akarták tenni. És elmondta, hogy ne azért az eled elért fáradozzatok, amely elvész, hanem amely megmarad az örök életre. Így adja a nagy kijelentést önmagáról, hogy én vagyok az élet kenyere. És az a kenyér, amelyet én adok, az én testem, amelyet odaadok a világ életéért. Igen, ő vitte föl testében a mi bűneinket a keresztfára. És elhordozta ő, a bíró, maga az ítéletet. Ez a megváltás. Ezért van kegyelem, ezért van bűnbocsánat. Kinek? A megtérőnek. És a megtérésben nagyon világos az is, hogy Istenhez odafordulva elfordulok mindattól, a hamis bizakodástól, hamis kapaszkodótól, amihez foggal körömmel ragaszkodtam volna talán korábban, földhöz ragadtam. Kiszórod a bálványaidat, mondja az Úr. Ki veletek? Ha az élő Istenben lesz igazi bizalmam, akkor világos, nem lehet másképp. Megtagadom, kiszórom az életemből mindazokat, a dolgokat, tárgyakat, kultuszokat, amelyek a hamis bizakodásnak voltak a tárgyai és kultuszai. Ezüst és arany bálványok, amikben az ember azt gondolta, hogy azok által kaphatok segítséget. Ilyen és amolyan mágikus praktikák a megtérésben egyértelmű, mint ahogy a tesszalonikai keresztényeknek írja örvendezve Pál apostol, hogy mindenfelé híre ment annak, miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy szolgáljatok az élő és igaz Istennek, és várjátok a mennyből az ő fiát Jézust, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. És itt el kell mondanom nektek azt is, hogy nem csak Izraelnek, nem csak a zsidó népnek volt baja újra meg újra a bálványozással, amivel a Szent Istent ingerelték hűtlenségükkel, hanem a névleges kereszténységben is rengeteg a pogányság. És éppen ezért, mert itt sok olyan tisztázni való van, amit ma is egyértelműen kell látnunk és megvallanunk. Vettem a kezembe a hitvallási iratainknak az egyik kötetét, hogy néhány részletet olvassak nektek abból, ahogy Luther magyarázta az első parancsolatot. Isten az, akitől az ember minden jót vár, és akihez minden bajban menekül. Amire szívedet hagyod és bízod, valójában az a te Istened. Nem egy ember azt hiszi, írja Luther, hogy van Istene és mindene bőven, ha van pénze és vagyona. Hát ez nagyon maian hangzik, ugye? De aztán sorra veszi azt is, amibe a középkori katolicizmus belemerült, és mindmáig ott van. És nem véletlenül vívták elődeink is a hitvalló, igéhez ragaszkodó harcukat mindezzel szemben. Ma meg mintha elfelejtenék a reformáció egyházaiban. Azt írja Luther arról, amiből őt is kihozta Isten. Gondolj arra is, amit eddig műveltünk és tettünk vakságunkban a pápaság alatt. Ha valakinek a foga fájt, az böjtölt és napot ajánlott fel Szent Apollóniának. Ha valaki tűzvésztől félt, Szent Lőrincet tette meg védőszentjének. Ha pestistől félt, fogadalmat tett Szent Sebestyénnek vagy Rókusnak, és így végtelenségig sorolhatnám a sok szörnyűséget, mert kiválasztotta mindenki a maga szentjét, s azt imádta és hívta segítségül nyomorúságában. Ide tartoznak azok is, akik egészen botrányosan csinálják ezt, és az ördöggel kötnek szövetséget, azért, hogy sok pénzt adjon nekik, vagy szeretőt szerezzen, marhájukat megőrizze, elvesztett javaikat előkerítse, stb. Ilyenek például a varázslók és az igézők. Hiszen mindezek szíve és bizodalma máson csüng, nem az igaz Istenen. Nem várnak tőle, és nem keresnek nála semmi jót. Ez a parancsolat az ember egész szívét követeli, és azt, hogy egyedül Istenben bízzon, senki másban. Aztán ezt is írja a pogány kultuszokról. A pogányok tehát valójában az Istenről költött vélekedésüket és vágyálmukat teszik Istenükké, és az üres semmiben bíznak. Ez történik minden bálványimádásnál. Mert ez nem csak abból áll, hogy az ember képet állít fel és azt imádja, hanem főként a szív ügye, amely másfelé bámul, teremtményeknél, szenteknél vagy ördögöknél keres segítséget és vigasztalást, Istennel pedig nem törődik, és annyi jót sem tételez fel róla, hogy hajlandó segíteni, azt sem hiszi, hogy Istentől ered az a jó, amelyben részesül. És még egy hamis Isten tisztelet van. A legnagyobb bálványimádás, amely saját cselekedeteiben keres segítséget. Lehetne még több mindent idézni innét, de hát értjük, a valódi megtérésben az ember az élő igaz Istenhez fordul oda, és leszámol a bálványokkal, kiszórja azokat. És nem sajnálja, hogy mennyibe került. Mint ahogy az efezusiak nem sajnálták, amikor ott lelki ébredést támadt Pál apostol szolgálata nyomán. És átélték az Úr Jézus szabadító hatalmát, meg átélték azt is, hogy milyen rettenetes az ördög igézete azokon, akik abban voltak. És akkor a varázskönyveiket, a mágikus könyveiket összehordták, és elégették. 50 000 dénár áru. Könyv volt. hadd mondjam így, 50 000 napszám. Ha heti 6 nappal számolunk nagyjából, amit dolgozhat egy ember egy évben, akkor egy ilyen alapkeresetből 180 évnyi lenne nagyjából. Nem sajnálták. Örültek, hogy szabadultak. Hadd alkalmazzam ezt számunkra is, világosan. Ha az élő és igaz Istenhez térsz meg, és kegyelmet találsz nála, akkor nem marad a lakásodban, díszhelyen, se Buddha szobor, se Mária szobor. Akkor kiszórod az okkult könyveket is. Nem eladod, mehet a kazánba. Jóga meditáció, agykontroll, asztrológia, mágikus gyógymódok, idegen kultuszok. Világos? Bárcsak világos lenne mindegyikünknek. És mi lesz helyette? Az, hogy szól az Úr. Az írott igén, meg a hirdetett igén keresztül. Újra kezd az ember az ige hirdetőkre figyelni, akik valóban az Isten igéjét mondják. Mert nem a magukét mondják. Nem állítják félre többé tanítóidat, hanem láthatod, meg hallod mögötted a szót, mint amikor a keleti pásztor nem csak vezette elölmenve a nyáját, hanem terelte is. És akkor a nyáj mögül a szavával igazgatta őket. Az új életben, megtérve az élő Istenhez, ez történik, hogy az Úr szavát hallom, a tekintetét érzem magamon, az ő igéjén keresztül. Hisz mit is mond ő annak, aki bűnbocsánatot nyert? Bölcsé teszlek, és megtanítalak az útra, amelyen járj. Szemeimmel tanácsollak téged. Rajtam az Úr tekintete, és tanácsol. Szól az Úr, és igéje táplálja a lelkemet. És amikor itt a profécia szólt a földi bőségről, amit Isten a megtérőknek ígért Izraelben, akkor ez csodálatos kép is arra, hogy kivirul az életem, ha az Isten kegyelmében kezdek élni. Lesz értelme, lesz szépsége, lesz reménysége, mert akié a fiú, Jézus, azé az élet. Mégpedig a már elkezdődött örök élet. Azért vár az Úr, mert ezt akarja adni. Azért vár, hogy megkegyelmezzen. Azért fenséges ő, hogy irgalmazzon. Ha hozzá kiáltasz, válaszol neked, és vezetni fog. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, megrendítő és felrázó a te igéd. Hadd válaszoljunk rá, alázattal hozzád kiáltva, kegyelmedet kérve. Köszönjük, hogy te válaszolsz annak, aki segítségül hív téged a nyomorúságban. Megkegyelmezel, kijelented üdvözítő akaratodat. Köszönjük, hogy nekünk már Jézus Krisztus által ragyog föl mindez az ígéret. Köszönjük neked, hogy Jézus maga lehet éltetőnk és életünk tápláléka. Szabadíts meg mindenféle hamis bálványunktól, mindenféle hamis kultusztól, hogy rád az élő Istenre figyeljünk, sőt, bizonyságot is tegyünk másoknak a te igédről, Jézus Krisztusról. Kérünk, ments meg még sokakat mindenféle bűnök, bálványok, ördögi megkötözöttségek rabságából, hamis hiedelmek rabságából. Add a te kegyelmedet, s kegyelmeddel az igazi reménységet és vigasztalást Jézusért. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a heti igénkkel is. Jézus Krisztus az ő kereszthalálára készülve mondja ezt, ha a földbe vetett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad, de ha meghal, sok gyümölcsöt terem. Ez az igazi életnek a titka. És ebbe von bele minket is Jézus Krisztus, ha az övéi leszünk, ha az övéi lettünk. Isten így áldjon meg mindnyájunkat.